Kedves hallgatóink! A Tankapuján túl sorozatunkban a Tankapuja Buddhista Főiskola egykori diákjai mesélnek többek között arról, hogyan tudták beépíteni az életükben a főiskolán tanultakat. Most Lélősi Tamás Csíkung oktatóval beszélget Bende Zsuzsanna.
Boldog ki végig jó marad. Portré.
Akivel együtt karatéztunk, ő mondta, hogy te hallottam egy olyat, hogy buddhista főiskola, és ott karatézni kell egész nap. Hát mondom, gyerekek, menjünk, csináljuk. És aztán később mindig úgy emlegettem, hogy életem egyik legjobb döntése volt így a buddhista főiskolára menni. Annak ellenére, hogy a társadalom, meg a szüleim, meg mindenki azt mondta, hogy teljesen hülye vagyok. Hogy 18 évesen buddhizmust tanulni, meg hallgatni, kb. Olyan volt, mint hogyha kínai nyelvet tanultunk volna, de úgy, hogy nem mondják el, hogy melyik szó mit jelent. Az a lényege a jelen pillanathoz való visszatérésnek, hogy onnantól kezdve az energia nem megy kifelé, hanem elindul befelé, magyarul elkezdjük az energia szórás helyett az energiagyűjtést. Túl sokat agyalsz, akkor inkább cselekedj, ha meg csak nagyon a cselekvésben vagy, akkor meg kicsit figyelj befelé, és nézd meg azt, hogy miért csinálod, meg mi az eredménye, meg hol fog vezetni. Ez a lényeg, ez a józan paraszti ész. Abszolút. De ez a Buddhának a középútja szerintem, ez a józan paraszti ész, esküszöm, az ugyanaz. Igazából a gondolatokat nem mi gondoljuk, hanem amilyen energia szinten vagyunk, olyan gondolatiság tud bejönni.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm Lélősi Tamást, aki elég régen ugyan, de a Tankapuja Buddhista Főiskola egykori diákja. Szia Tamás!
Szia, sziasztok!
Ebben a sorozatunkban azt kutatjuk, hogy miért éppen a Tankapujára felvételiztek, akik felvételiztek oda, akik oda jártak, milyenek voltak azok az évek, milyen tapasztalatokat szereztek ott, és hogy hogyan hasznosították ezeket a további életükben. Maradt-e kapcsolatuk a buddhizmussal, és ha igen, milyen kapcsolata az, mennyire erős, mennyire gyümölcsöző, mi az, vagy mik azok a tanítások, amik megmaradtak, beépültek, vagy például annyira, hogy az énünk részévé váltak, hogy van-e ilyen, vagy ha nincs, akkor annak van-e valami oka, és hogy boldogulnak egyáltalán általában mostanság a kedves riportalanyok. Elmeséled nekünk akkor először azt, hogy mikor jártál oda, és minek a hatására jártál, kezdtél el oda járni?
Igen, igen. 96-ban kezdtem, akkor felvételiztem, 18 évesen. Én előtte gépiparit végeztem Szolnokon, és hát nagyjából az volt az egyenes út, mint az összes többi férfi családtagomnak, hogy majd valami gépész, vagy mérnök, vagy valami hasonló lesz belőlem. Műszaki rajzolónak készültem, de hát 16 évesen elkezdtem karatézni. Annak hatására, hogy így olvastam egy könyvet, amiben tájcsisztak és karatéztak gyerekkorukba a főszereplők, és lett egy ilyen erős belső tartásuk, fizikailag is, meg lelkileg is. És akkor éreztem azt, hogy Atya Úristen, igazából ez hiányzik az én életemből, ez az erős belső tartás, és hogy nem csak az én életemből, hanem ahogy körülnéztem, hogy nagyjából mindenki életéből ez hiányzott. És nem nagyon találtam olyat, akinél ez meg lenne, de így azt éreztem, hogyha majd elkezdek karatézni, mert ugye az is oda volt írva, hogy tai chi, de akkor még nem tudtam, hogy mit jelent az, hogy tai chi, hát akkor elkezdek karatézni, és akkor meg lesz ez a belső tartás, meg ez a belső út. És ahogy 16 évesen elkezdtem karatézni, ott ugye mindenféle hatás ért minket, és az egyik nagyon jó barátom, a Szél Andor, akivel együtt karatéztunk, ő mondta, hogy te hallottam egy olyat, hogy buddhista főiskola, és ott karatézni kell egész nap. Hát mondom, gyerekek, hát menjünk, csináljuk. Az még hozzátartozik természetesen, hogy volt a Tejszen Desimarunak A Zen és a harcművészetek című könyve, ami nálunk ott a karatésok körében egy ilyen nagyon nagy biblia volt. És abban, amikor így olvastuk, hogy úristen, a szamurájok, akik így rengeteget gyakoroltak, de ennek ellenére féltek a haláltól, elkezdtek zen buddhista ülő meditációt, ugye zazen gyakorolni, és akkor tudtak olyan tudatállapotokba kerülni, hogy nem féltek a haláltól, és egészen más életminőséget tudtak elérni. Ez ilyen nagyon jó legendának tűnt, meg ilyen érdekesnek tűnt nekünk, úgyhogy azt mondtuk, hogy hát buddhizmus is, meg karate is, hát akkor menjünk, csináljuk. És aztán később mindig úgy emlegettem, hogy életem egyik legjobb döntése volt így a buddhista főiskolára menni. Annak ellenére, hogy a társadalom, meg a szüleim, meg mindenki azt mondta, hogy teljesen hülye vagyok. Tehát, hogy nem lehet 18 évesen buddhista főiskolára menni, hanem el kell menni szépen valami műszaki főiskolát, meg ilyeneket elvégezni, ami normális embert csinál a társadalomnak, és akkor utána majd hobbiból el lehet végezni a buddhista főiskolát. De hát, hál' Istennek nem így döntöttem. És hát elkezdtem a karate szakot. A jelen pillanatig végigkíséri az egész életemet. Mindjárt majd belemegyek a részletekbe persze, de hogy még hogyha így a korai évekről kell beszélni, akkor azt elmondom, hogy 18 évesen buddhizmust tanulni, meg hallgatni kb. Olyan volt, mint hogyha kínai nyelvet tanultunk volna, de úgy, hogy nem mondják el, hogy melyik szó mit jelent. Tehát az nekem, hogy buddhista tanítások, az ott 18 évesen semennyire nem érlelődött meg bennem. Sőt, én azt gondolom, hogy el kellett telni majdnem 20 évnek a buddhista főiskola után, hogy így azt érezzem, hogy kezdem érteni, meg élni azokat a tanításokat, amiket ott akkor a tankapuján ugye megkaptam. És hát ez aztán sokszor a fejemben visszhangzott ez, hogy nem véletlen az a neve ennek a főiskolának, hogy a tankapuja, mert hogy igazából tényleg ott belépsz a kapun, de aztán, ahogy ott belül sétálsz a kapun belül, az még egy elég hosszú út. Úgyhogy
Na.
röviden így az elejéről ennyit.
Jó, ez nagyon jó, ez mind a kettő nagyon-nagyon elgondolkodtató gondolat, amit mondtál, mert ez nagyon igaz. Tehát, hogy én is, ha visszagondolok, én is nagyon régen jártam oda, és hogy mennyire félre tudott menni bármilyen tanítás akkoriban, vagy rosszul értelmezni, az azért arról tényleg könyvet lehetne írni. Hogy értettük akkor és ma. Majd ezzel kapcsolatban még lesz egyébként kérdésem, de mondjuk akkor előtte akkor ennyi kapcsolatod volt a buddhizmussal, ez a nagyon kevés, mondjuk.
Igen, szinte semmi, de hát inkább úgy fogalmazok, hogy nekem mindig is a gyakorlati részével volt kapcsolatom a buddhizmusnak. Tehát mind a karate, mind a zen ülőmeditáció, mind a csikung, mind a tai chi aztán későbbiekben az életemben, ezek mind a buddhizmusnak gyakorlati útjai, és ami itt Európában ugye dívott, ez inkább az elméleti útjai a buddhizmusnak, ami hozzám hál' Istennek soha nem állt közel, és mindig inkább a gyakorlati útját vagy a megvalósítását helyeztem én előtérbe.
Hát valószínű, hogy akkor nagyon szerencsés vagy, hogy mondjam, gyakorlatias ember lévén ezt felismerted, hogy valójában mégiscsak az hoz változást, hogyha az ember oda teszi magát, leül, és megpróbálja kisilabizálni, hogy ki ő, meg mit csinál, meg miért csinálja, meg hogyan. Tehát, hogy rengeteg kérdést tud felmerülni ugye ezzel kapcsolatban. Mondjuk, hogyha visszaemlékszel mégis a buddhizmussal való találkozásodra, mert azt mondod, hogy olyan volt, mintha kínai
Igen.
kínait olvastak volna fel neked, hogy mégis vissza tudsz emlékezni a darmának valamelyik elemére, ami megmozdított benned valamit, vagy ami lecsapódott akkoriban is már, mint egy igazságnak tűnő dolog.
Abszolút a zen állt hozzám a legközelebb akkor is, és ott is a zen történetek igazából. Tehát, hogy a zen szemináriumon is tanultunk mindenféle buddha élete, meg tanításai, meg aztán későbbi pátriárkák tanításai, és a többi. De hogy mindig az állt hozzám legközelebb, hogy le kell ülni, és lélegezni kell, és helyes testtartásba kell lenni, és ez ugye annyira összevágott a karatéval, hogy nem lehet elméleti karatésnak lenni, mert hogy pofán fognak verni. Tehát mindig azt mondta a Dobosi Anti, hogy nekünk óriási szerencsénk van, bocs, hogy így fogalmaztam az előbb, de tényleg ez van. Tehát, hogy óriási szerencsénk van, hogy mi azonnali visszajelzést kapunk az élettől, a tudatállapotunkkal kapcsolatban, ami ugye a legfontosabb a buddhizmusban is, hogy milyen tudatállapotban van éppen az ember.
Mi buddhisták vagy, mi mint karatésok vagy tájcsisok?
Minden, de mint harcművészet gyakorlók van óriási mázlink, ugyanis egy tompult, alacsony tudatszinten vagy tudatosságban lévő ember az nem tud a jelenben lenni, magyarul ki fog kapni, vagy meg fogják ütni, vagy meg fogják rúgni, vagy bármi, és ahhoz, hogy te eredményesen tudjál védekezni, visszatámadni, és a többi, neked maximálisan a jelenben kell lenni. És hogy nekem mindig ezt jelentette a buddhizmus, hogy a zen történetektől elkezdve minden szempontból, hogy mennyire tudsz te a jelen pillanatban létezni, teljesen fölülemelkedni az érzéseiden, az érzelmeiden, a gondolati síkodon, a minden, és tényleg a jelen pillanatot élni, ami természetesen nagyon nehéz, de hogy nekünk volt mindig egy ilyen közegünk, hiszen gyakoroltunk, azaz karatéztunk, és ott abban a pillanatban, hogy kiestél a jelen pillanat érzékeléséből, abban a pillanatban kaptad a visszajelzést, mert vagy megütöttek, vagy megrúgtak.
Tehát akkor ezt elég korán felismerted, hogy mit jelent ez.
Ja, abszolút, tényleg. És kvázi rá van kényszerítve az ember. Tehát, hogy oda mehet úgy is edzeni, meg versenyezni, hogy hát most nincs kedvem a jelen pillanatban lenni, de abban a pillanatban, hogy megkapja az első maflást, azt mondja, hogy ho-ho-ho-ho-ho, térjünk csak vissza a jelen pillanathoz, mert itt nem lehet mindenféle gondolatokkal ellenni, meg hát most egy kicsit ez fáj, meg most egy kicsit azon kéne morfondíroznom, tehát hogy ott beleránt a jelen pillanatban, vagy beleránt a jelen pillanatba ez az egész cselekvés, és ugye abszolút cselekvés központú az egész zen buddhizmus is, erre van kihegyezve, nem véletlenül, tehát hogy a jelen pillanatban levés meglegyen.
Elég sokféle magyarázata létezik a jelenben levésnek, szóval én magam is már nem tudom én, ahány tanító, meg ahány elképzelt élethelyzet, vagy tevékenység, vagy nem tudom én, mindenbe bele lehet így vinni, vagy magyarázni, és nem olyan egyszerű azért megtartani magát az ember abba, hogy ez mit is jelent. Hogy ha például most nem a harcművészeteket vesszük, hanem a tudatosságot megtartani mondjuk. Tehát, ezekben például a nehéz időkben, hogy mit jelenthet, milyen gyakorlati hasznát láthatná az, aki gyakorolja ezt, vagy hogy kezdjen neki, hogyha csak így éli az életét tulajdonképpen.
Igen. Azt hiszem, értem, amit kérdezel. Még a buddhista főiskolán találkoztam először a csikunggal, ugye kínai energiagyakorlatok, és aztán volt egy óriási szerencsém, mert 30 éves koromban aztán találkoztam a Cangzen kínai csikung mesteremmel, akitől a csikungot tudtam tanulni, és csikung nyelvére lefordítanám ezt a dolgot, hogy én hogyan élem így meg a jelen pillanatot, vagy hogyan tud ez segíteni nekem. Ugye akkor, amikor hétköznapi tudatosságban van az ember, csinálja a dolgait, megy, intézkedik, és a többi, akkor alapvetően szétszórja az energiáit, és a figyelem az kint van. Valamennyire tud bent lenni a figyelem, de mindenképpen kell, hogy kint legyen a figyelem autóvezetés közben, az ügyek intézése közben, és a többi, Viszont, ami nagyon fontos, hogy a napban legalább két olyan időpont legyen, általában reggel meg az este, amikor fogja az ember, és neki áll gyakorolni, csikungozni, és ott vissza tudja magát hozni a jelen pillanatba, ami azt jelenti, hogy tudatállapotot tud váltani, és ennek a tudatállapot váltásnak a legfontosabb része az a jelen pillanatra figyelés, itt mindjárt kicsit majd részleteszem a dolgot, De az a lényeg, ha reggel vissza tud térni ehhez, meg este vissza tud térni ehhez, akkor nagyon sok energiát fog tudni szerezni, ugyanis az a lényege a jelen pillanathoz való visszatérésnek, hogy onnantól kezdve az energia nem megy kifelé, hanem elindul befelé, magyarul elkezdjük az energia szórás helyett az energiagyűjtést. És ez konkrét tudatállapot váltással jár, ugye ma már ez kimutatható elektroenkefalográffal lehet mérni, ugye, hogy valakinek az agya az béta agyhullámokat termel, vagy alfa, vagy téta, vagy gamma, vagy delta, és a többi. És a legnagyobb energiaveszteség, az a hétköznapi tudatosság, az a béta agyhullámban van. És abban a pillanatban, hogy valaki elkezd egy picit is befelé figyelni, elkezdi ellazítani az izmait, elkezd egy pici ilyen belső vizualizációt, vagy képzelődést, ott már alfa állapot van, és ott már elkezd energiát gyűjteni, viszont hogyha sikerül egy mélyebb tudatosságba menni, akkor téta állapotba tud belépni, és igazából ez a téta tartomány az, ami nagyon sok energiát gyűjt, és igazából ezek a meditációs állapotok azok, amikhez vissza kell térni minden reggel, meg minden este a gyakorláskor. Alvás közben ugye ugyanezek történnek meg, csak itt tudatosan történik meg ez az egész, és ez az energiagyűjtés, és ez a tudatszint emelés, ez aztán a mindennapokban is nagyon-nagyon érezhető. És a mindennapi tevékenységek közben abszolút érzi az ember, hogy nem kimerült, nem szétszórt, kevésbé lesz ideges, nem lép a félelem állapotába, és a többi, és a többi. És csak hogy kicsit még visszacsatoljak a gyakorláshoz, hogy ez hogyan, mert hogy elképesztően egyszerű dolog, a figyelmet mindenről le kell venni, és kizárólag az érzetekre kell az elején fordítani, ugyanis az érzet az az, ami csak és kizárólag a jelen pillanatban tud történni. Tehát annak a figyelése például, hogy ha elkezdesz befelé figyelni, és elkezded érzékelni azt, hogy hol vannak a kezeid a térben, azt te belülről tudod érzékelni, mint mindenki más, vagy érezni. És ez a belső figyelem, hogy figyeled azt például, hogy hol vannak lehúnyt szemmel most éppen a kezeid, ez azonnal bentre fókuszálja a figyelmedet, és abban a pillanatban, hogy belülről megérzed azt, hogy hol vannak a kezeid, ott nem azt figyeled, hogy 10 másodperccel ezelőtt hol voltak a kezeid, vagy a következő fél percben hol lesznek a kezeid, hanem itt a jelen pillanatban érzed azt, hogy hol vannak a kezeid, és ez visszaránt a jelen pillanatba, és visszaránt a testedbe igazából, mert mindig, amikor kint van a figyelem, egy picit úgymond kilépünk a testünkből, és nem tudjuk elég energiával ellátni. És mindig, amikor visszajövünk a figyelmünkkel, akkor energetizáljuk magunkat, és azonnal tudatállapotváltás van, és ugye ezt mérni is lehet, ezt a dolgot. Tehát hál' Istennek most már nem csak ez a tapasztalati út, hogy valaki tudja, vagy nem tudja, és akkor a másik meg elhiszi, vagy nem hiszi el, hanem ezt kvázi most a gépekkel is lehet kimutatni. Úgyhogy a gyakorlati része, meg az alapok, azok ilyen egyszerűek.
No, ez nagyon köszönöm, hogy ezt összefoglaltad. Tehát a csikungnak akkor azt mondod, hogy ez a lényeg, hogy tulajdonképpen rájöjjünk arra, hogy az energia áramlik a testünkben, és a tudat, hogy, tehát hogy erre, hogy ez egy tapasztalattá váljon?
Pontosan, abszolút, abszolút. És amikor így energiáról beszélünk, akkor valami olyasmi energiát képzelj el, mint amikor mondjuk én tudok tüsszenteni úgy is, hogy nem kell tüsszentenem, meg te is tudsz. De az a tüsszentés nem az lesz, mint amikor elindul valami nagyon nagy energia belülről, és az fogja a testedet igazából tüsszenteni. És hogy nekünk ehhez az energiához lehet hozzáférni akkor, amikor mondjuk csikungozunk. Ugyanis az a testnek az energiája, és egy sokkal ősibb, ösztönösebb, erőteljesebb és valódibb energia, mint az, amivel így próbálunk a hétköznapokban tüsszögni.
Aha. Most sokszor próbálom én is én magamban összetenni, hogy ugye az ember mindig azt keresi, hogy mi a szintézise a tanításoknak. Tehát rengeteg tanítás van, csomó tanító, és innen, onnan lehet magyarázni, hogy ez az energia, ez most azonos a kundalini energiával is?
Azt gondolom, hogy igen, amennyit a kundaliniről ismerek és tudok, abszolút egy az egybe ugyanaz. Igen.
Tehát ez a csakrákon keresztül áramoltatható energia, vagyis hát...
Uh-huh. Abszolút. Annyit még ehhez, hogy hiába tanultam ezt a buddhista főiskolán, hiába karatéztam, hiába ültünk le meditálni, az energiát, a csít, azt igazából nem éreztem, csak a 30 pár évesen először. Tehát akkor, amikor 30 évesen elkezdtem csikungot tanulni a Cangszen mestertől, akkor körülbelül 2-3 évnek kellett eltelni ahhoz, folyamatos, szinte mindennapos gyakorlással, hogy én konkrétan elkezdjem érzékelni a csit. És hogy onnantól kezdve minden, amit az ember olvasott erről, meg hitt benne, meg próbálta elhinni, meg reménykedett, hogy majd fogja érezni, stb., ott így minden teljesen átíródott, mert tökéletesen egyértelműen tudod érzékelni onnantól kezdve a csít. Aztán, ha visszaesik az energiaszinted, vagy a tudatszinted, akkor megint nem fogod érzékelni, de ha megint eleget gyakorolsz, lelkileg megint rendbe kerülsz, akkor megint elkezded ezt érzékelni, és ez mindenkinél működik, ez a dolog. És ez alapjaiban teljesen megváltoztatja az ember életét, mert onnantól kezdve az, hogy hát lehet, hogy van ilyen, hogy csakra, meg hát meridiánok, meg akupunktúrás pontok, meg hát honnan tudták ezt, hogy így van, meg stb. Hát onnan tudták, hogy konkrétan annyira kifinomult volt az érzékelésük, hogy egy az egybe érzékelték, de a csoda ebbe az, hogy ezt kvázi bárki, aki elkezd gyakorolni, és hosszú időn keresztül gyakorol, és elmélyülve gyakorol, ez ugyanúgy fogja érzékelni, és idézelve ugyanazt fogja érezni. Tehát nem lesz az, hogy a szívcsakrám egy kicsit úgy a farpofám alatt van egy kicsivel, és akkor én ott érzem, mert hogy ott nem azt érzed. Tehát, hogy teljesen egyértelmű lesz minden, ahogy elkezdesz érzékelni, úgyhogy mindenkit biztatok, hogy kezdj el.
Tehát akkor ez az a fordulópont, amikor az ember érti, hogy mit csinál.
Igen, vagy inkább azt mondom, hogy érzi, hogy mit csinál.
Érzi, hogy mit csinál.
Abszolút, abszolút. És hát innentől kezdve lesz nagyon érdekes a világ, ugyanis egészen addig, amíg nem érzékeled rendesen a csít, addig nem tudsz különbséget tenni a valódi meg a hamis között, vagy a téged megerősítő meg a téged legyengítő ingerek között, ami ugye a kineziológiának az alapja is az izomteszteléssel. És onnantól kezdve, hogy érzékeled a csít, ez teljesen egyértelművé válik. Az, hogy például téged milyen étel táplál, és mi az, ami nem táplál, mert elveszi az energiádat, fogod érezni, mert hogy utána vagy elkezdesz csízni, vagy pont, hogy nem kezdesz el csízni. Az, hogy beszél hozzád valaki, és mond valamit, és elkezded érezni azt, hogy egy intenzív energiaáramlás indul be benned, akkor azt fogod tudni, mert egy csomó visszaigazolásod lesz, hogy ő igazat mond, vagy hazudik. Tehát, hogy nagyon érdekes az, ahogy ez elkezdi megváltoztatni az életet.
Érdekes, mert hát nyilván én is tájcsizom 4 éve, és lehet egy kicsit ilyen személyes hozzászólás, vagy megfigyelés. Tehát az ember hiába mondja el a tanár az elején, hogy most mi a tájcsi, meg egyszerűen nem áll össze, és hogy mit csinálunk, amikor tájcsizunk például. Tehát ugyanez talán igaz a csikungra is, hogy van olyan fázisa, amikor az ember egyszerűen utánozza a tanárát, mint egy kis majom, de hogy magad se tudod miért, aztán gondolod, biztos le kell lassulni, persze, akkor lelassulsz, aztán gondolod, hogy inkább a koordináció, hogy hogyan tudok egyszerre több dologra figyelni, vagy az, hogy... Tehát, hogy így végig megy az ember egy ilyen evolúciós fejlődésen, hogy mit csinál, de aztán, hogy eljut-e idáig egyáltalán, az nem tudom, neked mi segített ebbe szerinted, hogy megérezd ezt a csít, mondjuk, hogy az energiát?
Nekem valahogy a legelejétől kezdve volt egy ilyen nagyon nagy bizalmam ebbe az egészbe. Uh-huh. És nem tudom megmagyarázni, hogy miért, de hogy így azt éreztem, hogy mind a karate, mind a buddhista főiskola és az ottani dolgok, amiket tanultam, mind azok a zen történetek, amiket mesélnek, ezek nem lehetnek kamu témák. Tehát, hogy mindig azt éreztem, hogy ez valamiért olyan nagyon, nagyon valódi. És amikor találkoztam a Cang Sennel, akkor valahogy azt éreztem, hogy na ebben az emberben összpontosul minden, és ettől az embertől fogom tudni én ezt megtanulni, és valahogy ezt így éreztem belül, hogy ez így lesz. És megint csak azt tudom mondani, hogy ilyen nagyon nagy bizalmam volt ebben az egészben, és nagyon érdekes volt, mert álltunk ott gyakorlás közben, és az égvilágon semmi energiáramlást már, amit csínek lehet hívni, nem éreztem, és jött a mester, és sorba kérdezte mindenkit, hogy te érez? Te érez? És akkor jött oda hozzám, te érez? Mester, semmit nem érzek. Nem baj, kell csinál. Tehát teltek szépen múltak az évek, most már több mint 2 éve ott álltam, már egy csomóan ott mindenkitől kérdezte a mester, hogy érzi, én mondtam, igen, érzem, mester, nagyon jó, stb. Én még mindig semmit nem éreztem, és hogy így jött oda, és kérdezte, hogy na, te érez? Mondom, mester, még mindig semmit nem érzek, de csinálom. Azt mondja, nagyon jó, kell csinál, biztos lesz jó. És akkor ez egy ilyen nagy szólásmondássá vált nálunk ez a kell csinál, vagy kell gyakorol, biztos lesz jó, és tényleg utána, ahogy egyszerűen átadtam magam ennek az egésznek, és így bizodalmam volt benne, egyszer csak így megéreztem. És nagyon érdekes volt, mert amikor először érzi meg az ember, akkor azt gondolja, hogy hát biztos bekamusztam magamnak, vagy biztos így valamit így csak így elzsibbat, vagy így egy kicsit így, mit tudom én, megrázott, vagy én biztos csak én csináltam, és akkor így el is engedi az ember, hogy jó, akkor hagyjuk inkább, nem is akarom ezt bemagyarázni magamnak, és utána megint jön valami hasonló érzet, amit addig még nem éreztél, és akkor megint próbálod elhesegetni, hogy nem, biztos megint csak így, mit tudom én, mi történt, egy kicsit ott begörcsölt, biztos az izom, aztán az, és utána, hogy telik, múlik az idő, és egyre inkább jelentkeznek, meg nagyon hasonló dolgok jelentkeznek, akkor meg kezded aztán érezni azt, hogy hoppána, itt akkor erről van szó. És később ez meg teljesen természetessé, meg normálissá válik.
Tehát lehet ezt ahhoz hasonlítani, mint amikor egy buborék kerül a rendszerbe?
Lehet.
Na jó, ez csak egy ilyen. De ugye jól gondolom, hogy a fizikai kivitelezése a csikungnak, vagy bármilyen ilyen mozgás rendszernek, és a vele együtt jár a légző gyakorlatok, ugye? Tehát, hogy ez a kettő, ez egy kéz a kézbe kell, hogy járjon, ez fontosnak találod?
Alapvetően nem. És ez most egy furcsa válasz, mert azt kellett volna válaszolni, hogy igen, de nem. Ugyanis az van, hogy ugye alapvetően a testtartás meg a légzés a legtöbb ilyen tanításban a legfontosabb. Viszont például vannak tipikusan olyan csikungok, ahol nem kell figyelni a légzést, meg nem kell annyira figyelni a testtartást. Uh-huh. Na de hát akkor mit figyelek, és ez nagyon érdekes.
Na.
És hogy igazából a legnehezebb ez a gyakorlat, ugyanis az van, hogy például a testtartás figyelése, meg a légzés figyelése, az csak arra jó, hogy a kis elménket lekösse.
Igen.
Mert az elménknek egyszerűen állandóan szüksége van ingerekre, és hogyha nem éri inger, akkor elkezd unatkozni, és hogyha elkezd unatkozni, akkor csapunk mindenfelé. Magyarul nagyon egyszerű az, hogy figyelj, elmécske, azt kell most csinálni, hogy figyeled a testtartást, meg figyeled a légzést, nagyon jó lesz, és akkor elleszel. És akkor az elme azt mondja, hogy hú, hát így nagyon fontos dolgom van, nekem most figyelnem kell a testtartást, meg a légzést, igen, nélkülem itt semmi nem fog létrejönni, ha én nem figyelem a légzést, meg a testtartást, de szerencsére én figyelem, úgyhogy akkor majd itt nagyon jó dolgok fognak lenni. Ez igazából egy ilyen 3-5 éves gyereknek a tudatszintje, kb., és őt kell lefoglalni. És az van, hogy ezt meg lehet haladni, ezt az egészet, és onnantól kezdve nem kell figyelni a légzést, meg nem kell figyelni a testtartást, de akkor jön a pánik, ugye az elmétől, hogy úristen, de hát akkor ez már nem is spirituális gyakorlás, kérem, meg akkor itt most mi lesz velem? De ugye ezeket el kell engedni, és nagyon érdekes az, hogy semmi más nem kell idézőjelbe csinálni, mint a figyelmedet az elméről letereled, és áttereled valami másra. És például ennek a belső testnek, ennek a belső energiatestnek a figyelése, ez az, ami utána föntebb, egy magasabb energiaszintre és magasabb tudatszintre fog vinni. Ugyanis addig, amíg a légzést figyeled, meg a testtartást, addig te igazából a fizikai testnél vagy leragadva. Uh-huh. És ennek a belső testnek az érzékelése, ez meg olyan, mintha valami misztikum lenne, de nagyon durván nem az. Ugyanis az van, amit például az előbb is elkezdtem ecsetelni, részletezni, hogyha behunyod a szemedet, és fölemeled a kezedet az arcod magasságába, akkor honnan tudod, hogy most a kezed az arcod magasságába van? Hát onnan, hogy belülről érzékeled, hogy hol van most éppen a kezed. És hogyha leteszed a kezedet a hasad magasságába, akkor azt is érzékeled, hogy nagyjából hol van. Annak ellenére, hogy be van csukva a szemed, tehát nem kell kinyitni a szemedet ahhoz, hogy érzékeld azt, hogy a kezed vagy a lábad éppen hol van. És igazából ez már a belső testnek az érzékelése, leegyszerűsítve. És onnantól kezdve nagyon érdekes, mert például, ha lehúnyom a szemem, azt is tudom érzékelni, hogy mondjuk a hasam hol van, és ez olyan hülyeségnek tűnik, de hogy nem az. Tehát igazából ez már a belső test érzékelése, és csak hogy ellenpéldát tudjak mondani, amikor nagyon lezsibbad a kezed vagy a lábad, akkor nem tudod, hogy hol van a kezed vagy a lábad, vagy hogy áll a kezed vagy a lábad. Akinek például van meditációs gyakorlata, az tudja, hogy van, amikor annyira el tud zsibbadni a láb egy meditációs ülésben, hogy nem bírod kinyújtani, megmozdítani a lábadat, és azt se tudod, hogy áll éppen a lábfejed, és lenézel, és akkor azt mondod, Jézusom, hogy áll a lábfejem? Mert hogy nincs benne vér, és nincs benne csí. Magyarul nem érzékeled belülről. És akkor, amikor van benne csí, és van benne vér, akkor meg érzékeled. És oda visszahatnak ugye a dolgok az életben mindig. Magyarul, ha van benne csí, és akkor érzékelem, akkor hogyha érzékelem, akkor még több csí lesz benne. Magyarul, ha a figyelmemet oda teszem arra a területre, akkor még több energia, még több csí lesz ott. És ez is nagyon érdekes, ugyanis pont ezért vannak olyan csikungok, amikor meg ezt sem figyeljük, ugyanis például, hogyha elkezded figyelni mondjuk a májadat, akkor lehet, hogy több csí kerül oda, mint amennyi ahhoz kellene, hogy gyógyuljon, és ott csí fog fölhalmozódni pluszba. Magyarul oda sem kell figyelni, és akkor jön a következő lépcsőfok, amikor ezt sem figyeled, mert már túlságosan beleavatkozol abba a test intelligenciájába, ami például téged magasabb energiaszintre, meg a gyógyulás állapotába tudna vinni.
Hát igen, igen. Tehát van ennek egy például egy ilyen veszélye?
Lehet.
Túl sok lesz a csí, és akkor vagy hogy nem, mégse tudod, vagy a csí, elkezdhet például ez a csí egy önálló életet élni, amit te nagyon érzékelsz mondjuk, és szóval, hogy így az ellenkezőjébe átfordulhat, nem tudom.
Nagyon egyszerű hétköznapi példát tudok megint hozni, ami gyulladt testrész, ott túl sok a csí. De pont azért sok ott a csí, mert hogy ott nagyon dolgozik a szervezet. De neked, ha azt a területet még jobban elkezded figyelni, akkor még több problémád lesz belőle, mert hogy állandóan ott van a figyelmed, akkor még több csí halmozódik oda föl, magyarul még gyulladtabb lesz az a rész, magyarul nem kell odafigyelned arra, csak bízni a testednek az intelligenciájába, és csak engedni, hogy ott csinálja azt a folyamatot, vagy ha azt érzed, hogy túl erős ott a gyulladás, akkor mondjuk lehet onnan csít elhozni, elvonni, és ez is olyan, hogyha már érzékeled a csít, akkor azt is fogod érzékelni, hogy el tudsz-e onnan vonni csít, vagy tudsz-e oda több csít vinni.
Nagyon érdekes, de ha már itt tartunk, akkor ezt is megkérdezem, mert látom, vagy is, legalábbis úgy érzem, hogy nagyon érted, hogy miről van itt szó, hogy ha például az emberbe túlszaporodnak a gondolatok, vagy irányíthatatlanná válnak mondjuk, vagy felhalmozódik valami kényszeresség figyelhető meg benne, tehát hogy nem tud már elszakadni mondjuk ezek. Az is ilyen gyulladásnak tekinthető mondjuk.
Alapvetően az, csak az elme van begyulladva éppen. Tehát,
igen, hogy ez is valahogy, hogyha ez lenne a lényeg, vagy hogy a gyógymód, hogy mint ahogy tudjuk, hogy az, de csak most veled is egy kicsit, mintha kimondatnám inkább, hogy elterelni mégis valahogy, valamilyen módon azokról a káros gondolatokról a figyelmet, és valami sokkal pozitívabbra, sokkal építőbbre területre vinni?
Abszolút, de hogy itt is a megoldás szerintem az, amit a Zen is mond, hogy a cselekvésben van a megoldás. Tehát, hogy mi itt a nyugati társadalomban egy full agyalásra vagyunk beállítva a cselekvés helyett, vagy egy túl cselekvésre vagyunk beállítva. És hogy igazából ugye a yin és a yang harmóniája lenne a lényeg, magyarul, hogy a gondolatiság és a cselekvés harmóniáját megtaláld, és ez természetesen mindig máshol van, ez az egyensúlyi állapot, de hogy ennek az egyensúlyi állapotnak az elérésére való törekvés lenne. Magyarul, ha túl sokat agyalsz, akkor inkább cselekedj, ha meg csak nagyon a cselekvésben vagy, akkor meg kicsit figyelj befelé, és nézd meg azt, hogy miért csinálod, meg mi az eredménye, meg hol fog vezetni, stb. Stb.
Persze, abszolút. Most, hogy mondod, persze, abszolút ez a, tehát nem az, hogy egy másik gondolatra, mert akkor ugyanott tartasz még mindig a gondolatokba, vagy, hanem, hogy cselek, hogy csinálj valamit.
Így van, így van, így van. És hát ugye az a nagyon jó, hogyha ha csinálod, tehát hogyha cselekvés van, akkor azokat a plusz energiákat, amik meg belülről őrülnek föl, azokat szépen elégeted magadba. Ezt szerintem nagyon jól tudja az ember, kimegy kertészkedni, vagy kirándulni egyet, vagy úszik egy nagyot, vagy elmegy sétálni, akkor utána abszolút érzi, hogy azok a negatív energiák, azok kimentek belőle, és pozitívakkal tudod feltöltődni. Tehát, hogy ezt egy hétköznapi ember is, aki nem érzékeli a csit, az is teljesen tisztában van ezzel. Hogyha jól érzi magát, akkor le fognak menni ezek a stresszek róla, és fel tud töltődni, és persze ennek vannak már káros kilengései, de alapvetően, hogyha van egy belső figyelmed, és te figyelsz a mindennapjaidban arra, hogy ezt az egyensúlyt meg tud teremteni, akkor kevésbé lesznek ilyen nagy kilengések.
Uh-huh. Uh-huh. Tehát mondjuk így egyfajta józan parasztész. És
a az a legfontosabb, konkrét. Na, ezt most mondtad ki a legjobbat.
Igen.
Igazából ez szerintem az összes tanításnak ez a lényeg, ez a józan paraszti ész. Uh-huh. Abszolút. De ez a Buddhának a középútja szerintem, ez a józan paraszti ész, esküszöm, az ugyanaz.
Magyarul. Nyilván, mert a paraszt az már kötődik a természethez, tehát ő már nagyon nem tud elcsenekedni.
Abszolút, pontosan. Pontosan.
Ugye, ami,
abszolút, ami abszolút. Pontos.
Na hát ez nagyon, nagyon hasznos gondolatokat hoztasz itt meg velünk. Tehát hány éve is foglalkozol akkor csikunggal?
Hát most már szerintem lassan 25 lesz.
Uh-huh. Mesélj erről egy kicsit, hogy hogy valósítod meg ezt a tanítást, hol, kikkel, hányan vannak, lehet-e kapcsolódni vagy csatlakozni hozzátok, és hol?
Hát az van, hogy ugye most 10 éve viszem tovább a Cangzen mesternek a csoportját. Egyre többen és többen vagyunk, hál' Istennek. Most már én azt tudom mondani, hogy egy ilyen 150 aktív gyakorló van.
Uh-huh. És ők mind a te tanítványaid?
Igen, 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 így van. Wow. Így van, így van. És hát a csoportunk neve, vagy a közösségünk neve, ez a Kell Gyakorol, Biztos Lesz Jó. Ami így a Cangzen mestertől van, ugye annyit hallottuk ezt tőle, különben bármit kérdeztünk tőle, kb. Mindenre ez volt a válasz. Ő így törte a kínai magyart, és így beszélt, és annyira ez ugye a magvát fogta meg az egész tanításnak tényleg, hogy egyszerűen Kell Gyakorol, Biztos Lesz Jó, hogy ezt választottam így a közösségünk nevének. Fönt vagyunk a Facebookon, honlap még egyelőre nincs, de majd most már 5 éve tervezgetem, lehet, hogy lassan az is lesz. És eddig Budapesten voltak a gyakorlások, minden kedden és pénteken, most már csak keddenként vannak, ugyanis paraszt lett belőlem. Leköltöztem Kaposvár mellé Bárdudvarnokra, itt bérlek egy 3 hektáros területet, ahol van egy 300 négyzetméteres Makovec tanítvány által tervezett ház, ami gyönyörű szép, ez a közösségünknek a háza, meg ezen a 3 hektáron van egy saját tó, meg egy saját forrás, és kertészkedünk, gyomlálunk, kertet rendezünk, tavat szépítünk, egyéb ilyen dolgok. Fél évvel ezelőtt költöztem le, akkor sikerült így megvalósítani azt, amit most már nagyon régóta tervezgetek.
De mi ez egyszer... egy kommuna?
Hát kvázi még nem, ugyanis ez a 3 hektár meg ez a ház, ez arra kicsi. Úgyhogy egyelőre inkább csak azt mondom, hogy egy ilyen elvonulási központot hozok vagy hozunk létre, amit amikor nem a csikungos közösség van itt, akkor majd lehet bérelni másoknak is. Leköltözöm a jurtámba, jövő hónapban kész van a jurtám, én abba fogok élni, ott a tó partján, és a ház az meg jogásoké, meg mindenféle terápiáké, meg joga, csájsisoké, stb. És viszont a hosszú távú terv az, hogy itt nagyjából 2-3 évig tervezek lenni, szeretnénk venni egy legalább 10 hektáros területet, ahová meg szeretnénk alapvetően így kiköltözni, úgyhogy csikungosok, családok együtt élés közösség, közösségi kert, állattartás, lovak, fürkemarhák és jurtákból felépíteni ezt az egészet. Nagyon régóta tervezgetjük ezt, és szerintem csak időkérdése, hogy, hogy ez mikor lesz meg. Illetve hát a Qigong tanításra visszatérve, a COVID hozta be azokat a paradigmaváltásokat, én kimondtam, hogy soha nem fogok online tanítani, ahogy bejött a COVID, azonnal elkezdtem online tanítani, úgyhogy megdőlt ez a régi fogadalmam is, hál' Istennek, minden fogadalmat el kell engedni, hogy ezt tanuljuk. Az van, hogy megmaradtak a személyes gyakorlások, viszont elindítottam fél éveket, ami azt jelenti, hogy március 21-től szeptember 21-ig, meg szeptember 21-től március 21-ig mindig így a napi egyenlőségekkel kezdünk egy-egy újabb Qigong fél évet, ami azt jelenti, hogy két hetente van egy-egy oktató videó, nagyon egyszerű dolgokat viszont napi gyakorlásba kell csinálni. Bárki jelentkezhet, ez egy ilyen 100-150 fős közösséggel szokott működni. Az elején 15 percet kell gyakorolni, utána 20 percet, utána 30 percet, és ezt föl szoktuk vinni 40 percre és akár egy órára is, kinek mikor mennyi ideje van. És a lényeg, hogy minden nap gyakoroljanak, és hát elképesztő az, amit látok, hogy azok az emberek, akik mondjuk elkezdik a mindennapos gyakorlást, hogy egy pár hónap alatt milyen változásokon mennek keresztül, és nagyon jó látni azt, hogy nem csak nálam működik ez az egész, hanem másoknál is működik. Úgyhogy így röviden összefoglalva ezt csináljuk.
Milyen változások ez vajon? Mert én járok ebbe a tájcsiba, de én nem igazán.
Aha, na, tök jó. Hát szívesen mondom, abszolút. Mondom, mi van, mi a buddhista főiskolán, amikor karatéztunk, akkor nekünk ilyen 6-8-10 edzésünk volt hetente. És az, aki hetente kétszer karatézott, meg az, aki hetente 6-8-10-szer, az elején nincs olyan nagy különbség, de mondjuk 3-5 év alatt elképesztő különbség van. És akkor ott tapasztaltam meg először azt, hogyha te minden nap foglalkozol valamivel, az elképesztő eredményeket fog hozni, és innentől kezdve nekem könnyű volt ráállni a mindennapos Qigong gyakorlásra, nagyon nem kellett magyaráznia nekem a mesternek, hogy Tamáskán minden nap kéne gyakorolni, hanem egyszerűen szinte akartam minden nap gyakorolni, hogy még inkább érezzem a pozitív hatásait ennek az egésznek, és hát az elején mondjuk csak azt érzi az ember, hogy így iszonyatosan stresszes napközben, de hazamegy, megcsinálja a Qigongot, és egy ilyen atya úristen, minden rendben van állapotban vagyok, és semmi nem hiányzik. És aztán reggel föl kell, egy kicsit ilyen nyomot, meg így megint föl kell kelni, és így a munkába kell menni, és minden, de megcsinálod a Qigongot, és azt érzed, hogy atya úristen, most ide nekem a világot, és csinálok mindent, és energiámnál vagyok, és jobb kedvem van, és elmúlt a fájásom, és kitisztult az agyam, és a többi, és utána, ahogy ezt rendszeresen csinálja az ember, kvázi az egész életmódját, meg az egész életét át tudja alakítani. Például ki tud abból jönni, hogy csak napi 8 óra vagy 10 óra munkával lehet normálisan pénzt csinálni. Ki tud abból jönni, hogy az, amit a társadalom mond, az a normális, és a társadalmi kondicionálásból nem szabad kilépni, mert hogy az a normális. És hogy a plusz energia fog minden egyes pozitív változást beindítani, mert semmi más nem tud igazából beindítani, és hogy ezzel a napi Qigong gyakorlással a legjobb meg az, hogyha napi kétszer csinálod, tényleg, tehát ha reggel este megvan a gyakorlás, akkor kvázi azt mondom, hogy garancia van arra, hogy olyan szinten nő az energia szinten, meg a tudat szinten, hogy itt beindulnak a pozitív változások.
Szóval úgy kell elképzelni, hogy az energia szint, amikor nő, vagy ez, amikor érzékeled a Qigongot, akkor ahhoz társulnak ilyen gondolati képzettársítások, mint bátorság, erő, meg ilyen dolgok, amit az ember szeretne a magáinak tudni ilyen.
Teljesen egyértelműen, abszolút. Valahogy úgy tudnék fogalmazni, hogy igazából a gondolatokat nem mi gondoljuk, hanem amilyen energia szinten vagyunk, olyan gondolatiság tud bejönni. Uh-huh. És hogy ezt is alátámasztom ilyen teljesen hétköznapi példából, akkor, amikor lenyomott mondjuk a nátha vagy az influenza, és mondjuk lázas vagy, és összevesztél a pároddal, és fölhívott a könyvelőt, hogy van egy pár millió forint adósságod, akkor energetikailag te totál kész leszel, nem valószínű, hogy pozitívan fogsz tudni gondolkodni a jelenről és a jövőről. Míg hogyha te egy nagyon jó anyagi állapotban vagy, mert éppen nagyon sok tartalékod van, nem csak pénzből, hanem energiából is, éppen hazajöttél a nyaralásból, és le vagy barnulva, és fel vagy töltődve, és szerelm állapotban vagy a barátnőddel, vagy a barátoddal, és energetikailag, érzelmileg egy teljesen más állapotban vagy, akkor értelemszerűen teljesen más gondolataid és érzéseid, érzelmeid lesznek, mert hogy tényleg az energiaszint meg a tudatszint határozza meg ezt az egészet. De hát ennek van egy nagyon nagy mestere, a David R. Hawkins, aki nekem kvázi azt tudom mondani, hogy az egyik legnagyobb olyan tanítóm volt, akivel személyesen soha nem találkoztam, de könyveit olvastam, meg videóit néztem, ami igazából kineziológia, de egy-ez egybe csikung. Ugye a David R. Hawkins volt az, aki a kineziológiai tesztelés már régóta működött, ami azt jelenti, hogy izomtesztelés, ugye lenyomjuk a kart, vagy nem nyomjuk le a kart, vagy le tudjuk nyomni a kart, vagy nem tudjuk lenyomni a kart, hogyha valami téged megerősít, egy kijelentés, egy szerves eredetű C-vitamin, egy magas tudatszintű tanítás vagy tanító, akkor pozitív a tesztválasz, és meg tudod tartani a karodat. Még hogyha valami hazugság, valami negatív inger, ami nem támogatja az életet, és a többi, ott negatív a tesztválasz, magyarul jobban le lehet nyomni a kart. Ez kvázi ugyanaz, mint hogy áramlik benned a csí, és megtartja az izmot, vagy nem áramlik benned a csí, és nem tartja meg rendesen az izmot. Tehát ez az igen-nem válasz, ez a hipnózisból is, meg a kineziológiából is ismert volt. Viszont David R. Hawkins volt az első, aki azt mondta, hogy mi lenne, ha azt mondanánk, mint ahogy azt mondjuk, hogy legyen az, hogy 0 fokon forra víz, vagy 0 fokon fagy a víz, és 100 fokon pedig forra víz. Itt mondjuk már azt, hogy mi van akkor, hogyha 0 a halál, és 1000 a megvilágosodás, ez egy logaritmikus skála különben, akkor teszteljük már be azt, hogy a különféle érzelmek, különféle tanítások, különféle istenfelfogások, különféle létállapotok a 0 és az 1000 között hol helyezkednek el. Mindenkinek nagyon ajánlom, hogy David R. Hawkinsokat kezdjen el olvasni, mármint a könyveket, meg az előadásokat nézni, mert elképesztően fantasztikus szerintem. Tesztelések alapján Jézusnak is és Buddhának is a tudatszintje az 1000-es szinten kalibrál. Tehát ugyanarról beszéltek. Uh-huh. Csak más kultúrkörben, meg 500 év különbséggel. Uh-huh. És ahogy elkezdték ezeket a rengeteg teszteléseket elvégezni, a világ bármely pontján, bármikor, aki ért a kineziológiához és tud tesztelni, és azt mondja, hogy a David R. Hawkins skálán, ha 0 a halál és 1000 a megvilágosodás, akkor például a félelemnek milyen az energiaszintje, akkor mindenkinek a 100-as szint fog kijönni. Ha megkérdezzük, hogy a szeretetnek hol van a szintje, akkor az 500-as szint fog kijönni. Ha megkérdezzük, hogy a bátorságnak hol van a szintje, akkor a 200-as szint fog kijönni. És az az érdekes, ahogy föláll ez az egész skála, hogy a 200-as a választóvonal, és minden, ami 200 alatt van, az elgyengít, és minden, ami 200 fölött van, az megerősít. Úgy is lehetett volna a skálát megcsinálni, hogy a 200 legyen a 0, és akkor lehetne mínusz, meg lehetne plusz, de hogy ők nem így csinálták meg. A lényeg, hogy minden olyan, ami téged elgyengít, az egy 200 alatti energiatartományba eső dolog lesz, és minden, ami megerősít, az a 200 fölötti. És akkor innentől kezdve minden egyes spirituális tanításban meg lehet érteni, hogy miért mondták azt, hogy kerüljétek ezeket és ezeket a dolgokat, és keressétek ezeket és ezeket a dolgokat, mert hogy ezek a tanítók, ezek érzékelték az energiát, érzékelték a tudatállapotokat, és nagyon jól tudták azt, hogyha te a félelem állapotában vagy, azaz 100-as szinten, te folyamatosan veszíted el az energiádat, negatív tudatállapotban vagy, magyarul nem a valóságot tapasztalod. Ugye a valóság igazi megtapasztalása az csak az 1000-es szinten lehetséges. Minden alatta lévő az egy nem valóságos valóság, tehát illúzió. És ugye a Buddha is ezt tanította. Na, nem akarok részletesebben belemenni a dologba, órákat tudnék erről beszélni.
Ez az, hogy értem, hogy mit mondasz, mert én magam is tagja vagyok, például van egy nagyon jó Facebook, komoly Facebook csoportja a Hawkinsnak, és tényleg elképesztően sok videó van, nagyon sok könyvet írt az elengedésre, meg minden.
Igen,
látszik,
igen.
Hogy te is összetett tetted így nagyon jól az analógiákat. Ugye ez tart olyan sokáig, ugye biztos ezt értetted az alatt, amikor 20 éve egy ilyen bábeli zűrzavar volt, bármit hallottál a buddhizmusban,
így pontosan,
spirituális tanítással kapcsolatban, és egyszer csak így összeállnak az analógiák, ugye? És akkor megérted,
abszolút.
És ugyanazt mondja, az is ugyanazt mondja.
Abszolút, abszolút.
Tamás, nagyon érdekes volt nekem, nagyon tanulságos minden, amit mondtál, úgyhogy nagyon szépen köszönöm a riportot, lejárt az időnk. Lehet, hogy még egyszer, mert az előbeszélgetésben beszéltünk arról, hogy az Ajurvéda is Mirejsz László előadásában, hogy érintett meg, és hogy abból mit hozták ki, esetleg lehet, hogy egyszer még kapható lesz erről való beszélgetésre is, egy folytatásra, mert én nekem még rengeteg kérdésem maradt.
Ja, abszolút, nagyon szívesen, és ráadásul, ha most belegondolok abba, hogy hogyan vezetted fel az egész beszélgetést, akkor igen, egy csomó minden kimaradt, elragadtattam magam más irányokba, szóval abszolút nagyon szívesen még folytatjuk ezt a dolgot, jó. Benne
akkor,
vagyok.
Akkor most nagyon köszönöm, és a hallgatók nevében is természetesen.
Köszönöm szépen én is, sziasztok!
Beszélgetést hallhattak Lélősi Tamással. Az interjút készítette Bende Zsuzsanna. Köszönjük, hogy minket hallgatnak.